Az adventi vasárnapokon kilépünk az ige hirdetés sorozatunkból, ami a Helyreállt kapcsolat címet viseli egyébként, visszahallgatható a gyülekezeti honlapon és a Spotify oldalunkon is, érdemes akár ezt a fonalat is felvenni, de most adventre adventi textusok lesznek velünk, ószövetségi proféciák, amelyek arról beszélnek, hogy hogyan is jött el a megváltó, hogyan ígérte meg Isten, és hogyan teljesedtek be ezek az ígéretek, és ebbe az ígéret sorozatban most Mikeás próféta könyvéből fogom felolvasni az 5. fejezet első 4 versét. Egy kicsit visszhangzik, marad egy ilyen kórus effekt, vagy inkább ilyen Notre Dame effekt, ez köszi, hogyha nem. Na, így most megjobb. Köszönöm szépen. Szóval Mikeás könyve 5. rész első 4 vers. Te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelem. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg egy asszony szül, de honfitársainak maradéka haza fog térni Izrael fiaival együtt. A nyáj elé áll és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. Ez lesz a békesség. Békesség. Bárcsak lenne. Bárcsak lenne több. Bárcsak folyamatosan elérhető lenne. Bárcsak előidézhető lenne. Bárcsak egy kattintással, vagy valami szuper spirituális művelettel elérhető lenne, hogy a nagy békétlenség, felkavarodottság, háborgás, meg nem szűnő gondolatok elillanjanak a fejünkből, a szívünkből. Bárcsak könnyebben tudnánk elaludni. Bárcsak az elalvás előtti, vagy az ébredés utáni 5, 8, 10, akárhány perc kavargó és olykor kontrollálhatatlan gondolataitól szabadítana meg bennünket Isten békessége. Bárcsak ne kellene azt látni és hallgatni a hírekben, hogy már megint hol ropognak a fegyverek. Békesség. Legyen béke már, legyen vége már, mondta a költő több mint 100 évvel ezelőtt az első világháború vége felé. És lett egy ideig. Sok minden fog szólni, drága testvérek, az elkövetkezendő egy hónapban a békesség eléréséről. Arról, hogy próbálunk teremteni egy olyan közeget, talán a szívünkben, a fejünkben, az otthonunkban, a kapcsolatainkban, vagy valamilyen szűk, lehatárolt területen, ahol megjelenik valami abból a békéből, ami az ünnephez kapcsolódik bennünk. Mert ha az év során sokszor nem is, de legalább ilyenkor, és ha a karácsonyi ünnepeken nem is, mert akkor vendégjárás van, és mindenki nagyon feszült, akkor azt tegyük félre, de legalább az adventben talán elérhető lesz a béke, hiszen nem erről szól ez az időszak. Szeretet, megpihenés, csend, hazaérkezés. Ezt szeretnénk megteremteni és elérni. És ha sikerül, akkor azért nehéz. Mert ott lappang bennünk valójában a kérdés, hogy meddig fog ez tartani? És vajon mi fogja ketté törni? Ha pedig nem sikerül elérni, akkor ennek a hiánya fáj. Az a békesség, amit itt az igében olvasunk, és amit a Messiáshoz, és amire Mikeás utal, az jóval több, és nem csak annyi, mint amire mi vágyunk. Az adventi vasárnapokon olyan ószövetségi ígéretek lesznek velünk, amelyek a megváltóra mutatnak, de amelyeknek egy része számunkra már nem kérdés, hiszen beteljesült ígéret. Egy kicsit másként vagyunk mi ezekkel a proféciákkal, mint azok, akik egyszer ott hallgatták. Akiknek ott ezeket Isten kijelentette, azok az emberek tényleg nem tudták, hogy mi lesz. Nem arról van szó, hogy eljött Jézus, megírták utána a Bibliát, majd az új szövetség írói így vissza beleírogattak a prófétákba, hogy az olyan jól jön neki, hogyha ott lenne valami előreutalás, és néhány próféta könyvébe így random beleírunk egy-két dolgot, nyilván nem így történt. A próféták könyveinek a leírásakor az ő jelen idejükbe, ugyanis ezek a dolgok, ezek nem voltak még meg. És őnekik tulajdonképpen mind a Krisztus megszületése, a messiás eljövetele, az első, amikor megszületett, az is a jövő idejük volt, annak a részletei is nagyon várták, és majd ennek az uralomnak a kiteljesedése, amiben több próféta már így látta, hogy azért ez egy ilyen örökké tartó uralom, szóval, hogy ez valami nagyobb volumenű dolog lesz, mint pusztán egy egyszeri megszületés, ez mind a kettő a jövőben volt. És nekünk, akik ezt ma hallgatjuk, azért más, mert nekünk, ha ez ilyen két ilyen pózna, így a kettő így arrébb csúszott, és nekünk az egyik az már szintén múlt, ugyanúgy, mint a próféták, csak pár száz évvel később, de múlt, hiszen mi látjuk, hogy hát persze, amit itt olvastunk, bocsánat, hogy így mondom, de hát mi ebben a nagy szám, hát persze mindenki tudja, hogy megszületett Betlehemben, hát mindenki megtanulta, nem? Meg halljuk, hogy angyalok hirdetik a pásztoroknak békesség, persze énekeltek az angyalok, hányan voltak gyerekműsorban, gyerekkorukban, ilyen karácsonyi gyerekműsorban, és akkor ott az angyalok énekelték, hogy békesség a földön. Ki ne tudná, hogy ja, persze pásztorolja a népét, hát elmondta a jó pásztor példázatát, meg egy csomó ilyen pásztori dolgot tett, és hogy az ő uralma, az ő országa milyen hatalmas, igen, igen, nekünk ez már a múlt. Másrészt viszont mi is ennek a feszültségében élünk, hogy a messiás király Jézus hatalmának a kiteljesedése, az még nekünk is a jövő. Mi ennek a feszültségében élünk. A probléma az, drága testvéreim, hogy én szerintem, ez most egy feltételezés, talán a próféta azt gondolhatta, hogy a messiás megszületése, meg az uralma kiteljesedése között valami lineáris folyamat lesz, valami kiteljesedő, folyamatos, szép, gyönyörű fejlődés, mi meg már tudjuk az egyház elmúlt 2000 évéből, hogy ez korán sincs így. Hanem erőteljesen hullámzik a dolog, és néha olyan Isten népe úgy néz ki, mintha nem annyira lenne megváltva. Vagy legalábbis azért itt-ott nincsenek a dolgok rendben. Na de amiért itt vagyunk ezen a mai estén, hogy egyrészt megértsük a prófétai gondolkodásnak és Mikás könyvének egy kicsit a belső dinamikáját, ami általában jellemző a prófétai könyvekre, aztán megnézzük, hogy mit mond a messiásról, és végül, hogy meghalljuk Jézus szavait ezen a mai estén a békességet illetően. Mint már említettem tehát, ebben a prófétai könyvben, amit egyébként érdemes így egyhuzamban elolvasni, amit most olvasunk, az nem csak így önmagában áll, hogy egyszer csak leült ez a Mikeás, és akkor elkezdett így írni, és akkor leírta, hogy kapott valami látomást, ilyen révületbe esett, és hallotta, hogy Betlehem, és akkor elkezdte írni, hogy majd Betlehemben születik meg a messiás, hanem egy konkrét kor, konkrét embereihez szól. Egyébként Ézsaiás prófétának volt a kortársa, és több királyt is elfogyasztott, ez alatt azt érthetjük, hogy túlélt, és folyamatosan az volt a feladata, hogy hirdesse Isten népének prófétaként, hogy mit mond az Úr, hogyan tér el a nép Istentől, hogy figyelmeztesse és emlékeztesse őket, hogy Istennek van egy törvénye, van egy útja, van egy meder, amiben elképzeli az Isten a népével való kapcsolatot, ez a szövetségi kapcsolat, és mivel a nép ezt újra és újra áthágja, szükség van arra, hogy a próféta elmondja, hogy mi az Isten igazsága. A harmadik fejezet vége felé különösen is sok ítélettel teli kép olvashatóit. Ebben a korban már ott volt reális veszélyként ez az asszír fogság, jönnek az asszírok, jönnek a babiloniak, elviszik a népet, stb. És aztán utána a negyedik és az ötödik fejezetekben beszél a békéről, a békekorszakról, a messiás eljöveteléről, arról a királyról, aki nem hasonlítható a földi királyokra. A prófétai könyveknek a dinamikája tehát ott van ebben a könyvben, Mikeás könyvében is, azaz általában találkozunk egy ítélettel, valamit megítél Isten a prófétán keresztül, aztán ennek kapcsán kegyelmet hirdet, és aztán végül pedig valamilyen ígéretet tesz, Isten ígéretét. Néha ezt még kicsit cifrázza, mert mondjuk azt is elmondja, hogy mi lesz, ha nem térnek meg. Azt is ilyen szemléletes képekkel leírja, tehát nagyon világos pedagógiája is van ennek az egész történetnek. És azt tapasztalom Isten népe körében, hogy általában ezt az utat nem tudjuk végigjárni, hogy megengedjük azt, hogy megszólaljon az ítélet, aztán a kegyelem, és aztán az ígéret vagy a reménység, hanem a legtöbben általában szemezgetnek lelki állapotuktól és hajlandóságuktól függően. olyan nagyon ritkán, hogy valaki csak az ítéletet akarja hallani. Én még nem annyira találkoztam olyan, aki felkelt és azt kérte Istentől, hogy Uram, ítélj meg, és szeretném, hogy kifejezetten keményen megítélj. Hanem általában, hát valószínűleg a kegyelmet szeretnénk hallani, a kegyelmet szeretnénk így megkapni, meg azt hallani, hogy szeret Isten, ami amúgy igaz. És néha még az ígérettől is egészen zavarba tudunk jönni, az Isten ígéreteitől, hogy ez biztos így van, meg tényleg, meg akkor most van reménység, vagy hogy van ez az egész. És azt gondolom, hogy nagyon sok félreértés az Isten vezetésével kapcsolatban akár, vagy a saját életünk nagy ilyen kisiklásai, vagy elsodródásai abból fakadnak, hogy ezt a hármat nem tudjuk együtt tartani. És én arra hívlak ezen az Isten tiszteleten, hogy ne válogassunk, hanem amikor majd meg fogjuk nézni, hogy mit mond a Messiásról, és hogy jövendől Mikeás, akkor ezt a három dolgot végig tartsuk magunk előtt. Hogy mi az, amiben Isten megítél bennünket ennek a kapcsán, mi az, amiben az ő kegyelmét érthetjük meg, és ragadhatjuk meg, és mi a reménység, mi az ígéret arra az adott területre nézve. És egyébként, ha mert négy ilyen terület lesz, mind a négyen ezt így részletesen kibontanám, nagyon sokáig itt ülnénk, szóval, hogy csak ilyen felvillantom ezeket a dolgokat, és hiszem, hogy amivel dolgunk van abban, Isten lelke majd tovább fog bennünket vinni. Mert hogy mit mond el a Messiásról ebben a szakaszban Mikeás próféta? Ami biztos, hogy egy új korszak fog következni, és ebben az új korszakban, ami nagyon fontos lesz, hogy a Messiás király először is uralkodni fog. Ő egy olyan valaki lesz, aki uralomra jön, királyi jogköre van, hatalma van, eszközei vannak az uralkodása, az uralkodáshoz. Isten uralmát és Isten hatalmát jeleníti meg a földön. A legtöbb uralkodó ezt állítja magáról egyébként, sőt még azt is, hogy talán isteni leszármazott, de ez aztán ez a király, ez a messiás király tényleg ilyen lesz, és miközben Dávid házából születik, az ő származása túlmutat ezen, az a héber kifejezés, amit itt látunk, az öröktől létezik, az azt jelenti, hogy az ő származása az azok elé, az idők elé nyúlik, amiről mi bármit tudunk emberként, és az uralmának a másik vége meg megint csak örök uralom, tehát tulajdonképpen jóval túlmutat azon, amit mi felfoghatunk abból, amik a létezésnek a keretei. Ezt csak úgy azért mondom, amikor ilyen aggodalmakkal küzdünk, én is olykor küzdök ilyesmivel, akkor ez egy nagyon fontos dolog, hogy egyébként a mi királyunk, a mi urunk egy ilyen öröktől fogva örökké létező úr. Igen, ez a Messiás király és úrként jön az ő népéhez, és vezetni akarja őket. Nagyon fontos, ugye, amikor majd karácsony lesz, nagyon sokan a kis Jézuskát ünnepeljük, és ilyenkor szoktuk mondani, hogy mi az Urat, az Úr Jézust ünnepeljük, aki bár megszületett csecsemőként, de a világ mindenségnek az Ura. És az Úr Jézus, Jézusnak nem a vezetékneve az Úr, hanem ez ténylegesen azt jelenti, hogy ő uralkodik, és ő hatalmas, ő mindenek felett van. Hú, de szép szlogenek lehetnek ebből. Milyen jó énekek vannak ebből. Tudnánk mindenki hármat biztos felsorolni, ami arról szól, hogy ő Úr, és hódolunk előtte meg, imádjuk őt, aztán a hétköznapokban mondjuk másra is mondjuk, hogy imádjuk esetleg, de hogy erre úgy rá lehet csatlakozni, hogy igen, ő az Úr mindenek felett, minden földi hatalom elmúlik, a birodalmak így múlnak el, de az ő uralma az hatalmas. Erről lehet tudásunk, lehet hitvallásunk, de hol él el bennünket egyénileg vagy közösségként ennek az ítélete? Azt gondolom, hogy ha Isten tükröt tart számunkra, akkor megszólalhat a lélek szava, és megítélhet bennünket, hogy valójában inkább mi szeretnénk uralkodni. Mármint nem úgy feltétlenül, hogy országok felett, hanem hogy irányítani. Mert aki Úr, az mondja meg, hogy mi van. Sose felejtem el, most már nincs itt, azt hiszem a térben elmondhatom, a legkisebb gyermekünk, amikor egy kicsit kisebb volt, akkor úgy szerette volna jelezni, hogy ő amúgy szívesen lenne családfő, mert ő akarja megmondani, hogy mi történjen. Bepróbálkozott néha, így mondta nekem, hogy apuciám, úgy nem te vagy a főnök, és próbált érvelni, és a maga kis eszközeivel teljesen érthető módon rájött, hogy jobban szeretné azt, hogy például akkor kellene lefeküdni, amikor ő mondja, és nem akkor, amikor például én mondom. De vajon elére bennünket Istennek ez a szava, amikor azt mondja és azt mutatja a lélek, hogy igen, az nagyon jó, hogy a messiás úr, az nagyon jó, hogy te ennek ismered el őt, de valójában az életemben, az életünkön ő uralkodik el. És ennek a másik véglete is lehet, hogy megállít és megítél bennünket Isten, hogyha valóban Isten, ami Urunk, miért engedjük, hogy más urak uralkodjanak felettünk? Miért hódolunk más bálványok előtt? Miért engedünk, hogy bármi más jobban meghatározzon bennünket, mint ő? Mint gyülekezeti közösség, ezért különösen is fontos számunkra, hogy amikor terveink vannak, amikor ötleteink vannak, amikor keressük az Isten vezetését dolgokban, hogy merre menjünk, mit csináljunk, akkor nagyon komolyan megálljunk Isten színe előtt, és várjuk az ő vezetését, hogy tényleg ő lehessen az Úr, és tényleg ő mondhassa meg, hogy mi az, amit teszünk, és hogyan működünk. És az egyéni életünkben is meg kell állni Isten előtt. Vajon tényleg a tetteinkkel követjük-e őt? A kegyelem szava pedig nyilván az ő uralmára nézve az, hogy ha újra hozzájövünk, hozzátérünk és előtte hódolunk, akkor ő elfogadja a mi hódolatunkat. Annyira jó, hogy Isten nem olyan, mint a földi urak. Általában a földi urak minél magasabban vannak, annál sértődékenyebbek. Annál inkább megorrolnak, annál inkább bosszút állnak. Gondoljátok el, mi lenne velünk, ha Isten bosszú álló lenne. Annyira nagy dolog, hogy ő nem olyan, mint a földi urak. Ez a kegyelem, azt hiszem, az egyik legnagyobb kegyelem. Hanem ő hozzá vissza lehet térni, és kegyelmes, és megindul a szíve a mi erőtlenségeinken. És az ehhez kapcsolódó ígéret pedig az, hogy az ő uralmának nincs vége, és hogy az ő uralmára számíthatunk. Az ő uralma arról nem eshetünk ki. Az ő uralmában, az ő országában részünk lehet, és hogy Jézus így mondta, hogy az Isten országa közöttetek van, és igazából a gyülekezet, az egyház feladata az, hogy ezt az uralmat megjelenítse ezen a földön. Nem úgy, hogy külön törvények vannak, meg biztos értitek, hanem hogy az ő országa itt van közöttünk. Az ő ígérete, hogy ez történhet, az ő ígérete, hogy az ő törvényszerűségei működhetnek a gyülekezet közösségében, amik mások, mint a gyülekezeten kívül. És hogyha ő valóban Úr, akkor az ő ígérete az, hogy ő legyőz minden nála kisebb hatalmasságot. Ezért van szabadulás a bűnből, ezért van szabadulás a megkötözöttségekből, ezért van szabadulás minden más uralom alól, hogyha Jézus tartod Úrnak, és hogyha benne hiszel. Ez egy óriási reménység. Legyőzte a legnagyobb hatalmakat, ami számunkra legnagyobbnak tűnnek, a halálnak az erejét is. Ő afelett is Úr. Ez a mi nagy reménységünk. A messiás tehát uralkodik, és másodszor azt olvassuk, hogy hazahív. Összegyűjti a szétszóratásban levő népet. Az akkori embereknek ez nagyon fontos volt hallani, hiszen reménység volt arra, hogyha szét is szóratnak a fogság miatt, de majd Isten hazahívja is, összegyűjti őket. De ezt a képet Jézus kitágította, és amikor eljött, akkor olyan embereket is hazahív, akiket nem kellett volna. Olyan embereket hazahív, akik ott egyébként nem laktak, értsük jól, mert nem a választott nép körében voltak. Olyan embereket hazahív, akik senki nem hívott volna haza, akik nem voltak ráméltók. A tékozó fiú példázatában a tékozó fiút, aki megérdemelte volna, hogy a disznók vája mellett halljon meg, mert ezt az utat választotta, és úgy kellett neki. De ő, ahogy a példázatban van, az atyai szeretettel hazahívja. Visszahívja a magához az elsodródottat, a számkivetettet, sőt, ha valaki elkoborol századik lyuként, akkor utána megy. A periférián levőt, a pogányt és minden egyes embert, aki nem volt méltó rá, egy Zákeust hazahív. De úgy hív haza, hogy ráadásul ez a haza, ez az otthon nem egy fizikai helyé lokalizálódik, hanem ott lesz az otthon, ahol ő jelen van. És Jézus maga körül otthonosságot teremt. És amikor kiárad pünköskor a Szentlélek a tanítványi közösségre, akkor a tanítványi közösségek hordozzák a Jézus otthonosságát. Azt a hazatalálást, ami nem hangulat, nem ilyen fények, vagy nem tudom, finom illatok, hanem az a befogadó valódi szeretet, hogy hazavár a mennyei atya, hogy nem vagy számkivetett, hogy nem vagy sehova nem tartozó, hanem ő szeret és hazahív téged. Ez az otthonosság, amit Isten népének ebben a világban leginkább meg kellene jelenítenie. Miben állít meg bennünket, és miben ítél bennünket meg Isten ezen a ponton? Több mindenben lehet, de az egyik talán azt hiszem az, hogy ezt nem hisszük el. Vagy hogy elhisszük, hogy hát, hányszor találkozom ezzel beszélgetésekben, hogy valaki arra jut egy ilyen folyamat végén, de azt mondja magának, hogy jó, Isten átvisz ezen az életen, de én így el vagyok rontva. Nem ezzel a szóval mondja, de nem mondom ki ezt a szót most, hogy mit szoktak mondani. Szóval, hogy én egy ilyen elrontott életet cipelek, és hogy igazából, hát szóval, hogy ezen a földi életben, ebben nincs ilyen helyreállás igazából, hanem mindig fogom hordozni magamon ennek az ilyen sérülését, és hogy ez nincs így. Vétkezünk Isten ellen, hogyha hitetlenek vagyunk, és igazából megtartjuk, sokszor ez egy ilyen póz, meg amúgy egy ilyen biztonságot adó keret, hogy én vagyok a szerencsétlen áldozat. És elnézés mindattól, aki tényleg áldozatnak érzi magát, és nagyon roskadozik ez alatt, nem őket akarom kigúnyolni, meg semmi ilyesmi, de ez egy nagyon-nagyon biztonságot adó póz, és sokszor nagyon kényelmesebb ebben maradni, mint azt mondani, hogy ja nem, ugyanolyan hazahívott és szeretett gyermeke vagyok az atyának, mint bárki más, és ezt csak el kellene hinni. Az, hogy mit érzünk, azt meg majd talán követi azt, amit hiszünk. Meg kell bánnunk azt is Isten előtt, hogy mint közösség olykor hiába vagyunk az otthonosságnak. És az otthonosság alatt azt értem, amikor valóban megszólalhat az az evangélium, hogy odafigyelünk arra, akit Isten hozzánk hoz. Periférián levőt, számkivetettet, pogányt, aki egyáltalán nem gondolnánk, hogy méltó rá, és így tovább. Az Isten kegyelme az egyébként ezen a területen, ahogy megítél bennünket, és utána kegyelmet ad, hogy ez az ajtó, ez amíg élünk, hisszük, hogy nem zárul be. Hogy Isten hív bennünket magához, és azt mondja, hogy gyere haza, gyermekem. És ha elkóborolunk, és így néha egy kísérletezgetünk, hogy na, szeretsz még? Na, ha ezt csinál, még mindig szeretsz? Ő akkor is hazahív, és azt mondja, hogy nem, mi az, hogy csinálod, de azért gyere haza. És Isten ígérete az, hogy ha rátekintünk, akkor ez a forrás nem fog kiapadni. A gyülekezeti közösségünk mindig fogja tudni hordozni, és Isten népe tudja ezt az otthonosság, ezt a hazahívást hordozni, hogyha a forráshoz kapcsolódik. Az Atya szeretetéhez. Tudjátok nekünk, milyen ígéretünk van még ebben? Amikor Jézus elmegy a földről, a búcsú beszédeiben, a János evangéliumában azt mondja, nem azt mondja, hogy elmegyek a mennybe, majd találkozunk, sziasztok, hanem azt mondja, hogy elmegyek, és helyet készítek nektek. Ő készíti a helyet. Ez kicsit olyan, mint amikor valaki azt mondja, hogy otthon, nem teljesen ilyen, de hasonló csak, hogy előre megyek, és elkészítem a vacsorát, meg előkészítem az asztalt. És amikor hazaérkezel, akkor minden ott lesz a helyén. Jézus így ment előre a mennyekbe. És ez a mi ígéretünk, hogy így vár majd bennünket haza. A harmadik funkció a pásztorolás. Uralkodik, hazahív, és a harmadik pásztorol. Pásztorolja az ő népét. Talán ez a legszebb és legegyértelműbb kép. És igen, ezt a funkciót bízta Jézus az ő népére, hogy úgy legyünk jelen ebben a világban, hogy vezessünk mi is, pásztoroljunk másokat, úgy, hogy közben ő vezet minket. Gondolhatnád, hogy na ez a része lelkészeket érinti, ugorhatunk, esetleg a presbitereket, de hogy minden gyülekezeti tagot nem érint, hát engem pásztoroljanak, ne én pásztoroljak, mert mást. A valóság az, hogy mindnyájan a nyáj tagjai vagyunk, és az a jó, hogyha mindannyiunkat a fő pásztor vezet. És ó, ez egy annyira szép, már ilyen romantikus kép, nem? Pásztor és a nyáj, naplemente, ilyen kis lankás mező, tehát ilyen kis gicses festmények vannak így erről. De valójában az a helyzet, hogy azt hiszem, hogy talán ez az a pont, ami leginkább érint, és ahol megítélhet bennünket Isten, mert a szívünk mélyét ő látja, és pontosan tudja, hogy alapvetően, hogyha az ő gyermekeinek is valljuk magunkat, mennyire képesek vagyunk egyszerűen nem követni őt. És nem tudom, már láttatok-e olyan birkát, aki akár egy birka nyelven, nem tudom, így szavaznak, hogy merre menjenek az a képest, amit a pásztor mond, vagy hogy így direkt így más, vagy nem tudom, hogy oda megy és megharapja a pásztort, hogy nehogy arra. Tehát, hogy mind birkák azok, hogy itt mennek így arra, vagy nem, de a pásztor így irányítgatja őket, és ehhez képest mi emberek Jézussal mindent megteszünk, amit csak gondolunk, elmagyarázzuk neki, hogy ez miért nem olyan, úgy teszünk, mintha nem mondott volna semmit. Teljesen más irányba megyünk, és aztán ugyanúgy keresjük, hogy hol vagy, de hát mi mentünk el, de miért nem vagy itt? És egy csomó-csomó olyan dolgot megteszünk, ami egyszerűen szinte felfoghatatlan, és erről most tényleg úgy beszélek, hogy előfordul az, amikor én saját magamat kapom rajta, hogy de miért várom azt, hogy nem értem az Isten vezetését? Miért amúgy így engedelmeskedek neki valamiben? Ja, nem. Akkor miért várom azt, hogy vezessen? Egyszer megmondta. És nagyon egyszerű, már-már klisés, ez az engedelmesség kérdés, de állítson meg Isten bennünket ezen az estén, és hozza elénk, hogyha van ezzel dolgunk. Hogyha egyszerűen megítél bennünket abban, hogy az oké, hogy Jézus pásztor, de hajlandó vagyok-e őt követni? Feltétel nélkül. Meghallani a hangját. Ráhallgatni, elengedni azt, amit én inkább jobban akarok, vagy amit vágyom. És vállaljuk-e azt, hogy keresztényként és Isten népeként és gyülekezetként részünk kell, hogy legyen abban, hogy együtt engedelmeskedünk neki, és együtt követjük, mint nyáj a mestert. A kegyelem hangja az a számunkra, hogy a jó pásztor nem hagy el. Nem olyan, mint valószínűleg egy emberi pásztor, hogyha több ezerből egy elvész, akkor azt mondja, hogy jó, hát megmaradt 999, mit számít? Hanem törődik velünk, hogy vissza lehet térni hozzá. Hogy lehet bocsánatot kérni, és újra beállni az engedelmesség útjába. Az ígéretünk pedig a sok-sok ígéret közül az, hogy ez a pásztorolás, ez egy élethosszig tartó pásztorolás. Az élethosszig tartó pásztorolás elér az életünk legvégének a legsötétebb időszakába is, amit úgy nevez a Biblia, hogy a halál árnyékának a völgye. Igen, még ezen keresztül is átvezet a jó pásztor. Ez Isten ígérete, ami számunkra. És végül békességet ad ez a negyedik dolog, amit megtudunk ebből a szakaszból, a Messiásról. Békességet hoz, elhozza a sálomot az ő népének. A mi békesség szavunk nem írja le azt a kifejezést, amit a héber nyelv használ itt a békességre. Ez egy nagyon összetett fogalom, és jelenti azt, hogy nincsenek alapvetően háborúk, tehát hogy fizikailag is béke van, nyugalom van, kiszámítható fejlődés van, lehet tervezni, érdemes ültetni, mert félhetően lesz majd aratás. Kapcsolatok rendben vannak, Istennel rendben vagyunk, és van egy olyan időszak, amiben lehet növekedni, gyarapodni, és ahol az élet tud a maga természetes módján előre menni. Ez a sálom, amikor megvannak a keretek ehhez az egészhez. Ez hozza el a Messiás, ami ott annak a kornak az emberének sem volt a sajátja. És valljuk meg, mennyire jó lenne ezt élni, és talán itt lehetünk a legértetlenebbek, hiszen ha Jézus eljött erre a földre, megváltotta az embereket, és kiárasztotta a szent lelket, az ő népe körében kellene a legnagyobb sálomnak lennie. És ezt látjuk, hogy hát így szorványosan így van. De hogy talán kevésbé is. Nem azért mondom nektek, hogy most így lehangoljalak, hogy jaj, milyen rosszak az egyházak, hogy ilyenek, vagy hogy így feladjuk, hogy hát ez már csak így marad, hanem hogy kezdjünk el imádkozni ezért, és tusakodni, hogy ez az Isten ígérete a számunkra. És hogy a gyülekezetünkben ne elégedjünk meg mondjuk azzal, hogy jól érezzük magunkat, vagy hogy vannak jó dolgok, hanem hogy ez növekedjen, és gyarapodjon, és erősödjön közöttünk. Igen, egy csomószor igazából nem keressük, és nem munkáljuk, és megelégödünk egy ilyen körülbelüli békességgel. Ahhoz képest, amit Isten készítene nekünk, ami sokkal több és sokkal mélyebb ennél. Igen, álljunk Istennél, és valljuk meg, hogyha lehet, hogy ebben is hitetlenek vagyunk, hogy persze, ez a sálom, ez majd a legvégén lesz az új teremtésben, de itt ezen a földön békesség. Hát nézzünk már körül, hát hogy lehetne? és kérjük azt, hogy árassza ránk az ő békességét. És ez vezet át igazából, hogy az ígérettel már áttélek az utolsó pontra, azt ígértem nektek, hogy Jézus szavairól fogok még végül beszélni. Mert az uralkodás, a pásztorolás és a hazatalálás következménye lesz majd az a békesség, amit Jézus az övéinek ad. Mit mond Jézus az övéinek, amikor távozik? Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, nem úgy adom, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csükkedjem. Mi a világ békessége? Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy megértsük ezt az igét. A világ békessége nem feltétlenül rossz. Úgy értem, nem feltétlenül akar rosszat. Hanem például az ideig óráig való fájdalomcsillapítás. Valakivel beszélgettünk délelőtt, és azt mondta egy hölgyként, hogy ja, ezt ismerem, amikor felzaklatodom valamin, benyomok egy romantikus filmet, az így ellazít, és ad egy ilyen nyugalmat, nem tudom, sírok együtt a főszereplővel hasonló, és az egy ilyen kis fájdalomcsillapító. Ilyen kedves, ez egy ilyen lájtosabb fájdalomcsillapítás. Nagyon sokféle fájdalomcsillapító eszköz van a mi kultúránkban, némelyikre rá lehet függeni, és ezek ideig, óráig adhatnak egy ilyen békét, amivel sikerül kizárni a külvilágot. Aztán ott van a lelkiismeret elaltatás, a második típusú ilyen világ, hogy a világ adja békességet, amikor azt mondom, hogy nem vagyok rosszabb ember, mint más. Hát mindenkinek megvan a maga kis titka, csak nem tudunk róla. Mindenkinek van vaj a füle mögött. Ó, ennek, ez, annak az. Ó, mindenki a maga házatáján söpörjön, és egy csomó ilyen közmondást lehetne mondani, ami arra beszél, hogy ó, meg lehet nyugodni, azért nem vagyunk mi annyira rossz emberek, meg esetleg ismerünk egy-két bűnözőt, vagy nem tudom, és akkor hozzáképes meg főleg. És akkor ezekből, hogy megnyugszunk, és itt megnyugtatjuk a lelkiismeretünket, és egyébként ebből fakadhat egy ilyen, igen, nem is vagyok a rossz ember, tehát kihúzzuk magunkat, tettem a csomó jót, a múltkor adakoztam is, és akkor így lehet egy ilyen viszonylagos békesség. Vagy a fegyverszünet egymással. Ugye fizikailag is a fegyverszünet az, ami hát békét ad mondjuk két háborús fél között egy ideig, de egy csomó ilyen kapcsolat van, és nem tudom, hogy neked vannak ilyen emberi kapcsolataid. Hogy egyszerűen vagy mindent megpróbáltál, vagy nem tudod máshogy megoldani, de van egy békesség közöttetek, de azért, mert akkor a távolság, hogy nem tud kialakulni a konfliktus. Tehát ilyen lőtávolságon kívül vagyunk egymással. Szóval, hogy kötöttünk egy fegyverszünetet, nem kérdezünk, mindenki jól van. Valaki mondta múltkor, hogy mennek haza, nem tudom, rokonlátogatóba, és azt mondta neki az anyukája, hogy lehet beszélgetni, de nem szabad kérdezni. Azt nem tudom, hogy milyen, de hogy ez a recept, tehát, hogy így lehet beszélgetni, de nem szabad kérdezni. Akkor abból nem lesz, hogy már mind egymástól, így a nagy rokonságon belül, semmire nem kérdezünk rá. És ennek a fegyverszünetnek lehetnek különféle ilyen típusai, amikor vannak témák, amiről nem beszélünk, mert ott robban ki mindig. Vagy egyszerűen szabályozzuk a távolságot, és azt mondom, hogy nem hívjuk fel egymást, csak egy héten kétszer, és csak arról beszélünk, nem is mondom tovább. Biztos értitek? Ez is egyfajta megoldás, ami ideig, óráig nem rossz, jobb, mint hogyha állandóan egymást torkának esnénk, de ez is az a békesség, ahogy a világ adja, amire magától képes. Mert ennyire képes. És tudjátok, mi a durva? Hogy az ünnepi hangulat is ilyen. Egy ilyen olyan béke, amit megteremtünk magunknak, és képesek vagyunk akár egy ideig kialakítani. De a világ úgy adja a békességet, hogy mindegyik végén ott van a kérdés, hogy ez meddig tart. Jézus egy másfajta békességet ad. Az ő békessége ugyanis a megbékélés Istennel. Ez az a békesség, amit ő ad. Ez az, amikor rájössz, hogy tulajdonképpen az összes létező kérdésed és problémád mélyén, tehát a legalján, végén, a legfontosabb kérdés az valójában az, hogy így mi végre vagyok a világon, és mi lesz velem a halál után, és egyébként így hogy vagyok így Istennel, hogyha ő tényleg igazságos, akkor így hogy tudjuk rendbe rakni a dolgokat, véghallgatja majd az utolsó napon a magyarázataimat vajon, hogy Uram, én ezt azért tettem, és tudod, és látod, és ott voltál, vagy szóval, hogy így hogy vagyunk mi egymással, mennyire számíthatok rá, mennyire bízhatom benne, és ezekre a kérdésekre mind Jézus megadta a választ, amikor megszabadított bennünket a bűneinkből, és megváltott, és ő megbékéltetett az atyával. Ezt így ajándékba odaadja mindannyiunknak, hitáltal. A legnagyobbat, a legtöbbet. Ez az ő békessége, és ezt tudjátok, ez az, amit egyikünk se tudna magának megszerezni. És hogyha ez helyreállt, akkor tud gyógyulni az összes többi békétlenségünk oka. Akkor tudnak a gyökerek kitisztulni, vagy akkor válik elhordozhatóvá az, ami nem gyógyul meg, mert vannak olyan kapcsolatok, ami nem rajtad múlik, vagy rajtam. Vannak olyanok, amik a másikon inkább múlik. Van, amit egyszerűen te nem tudod a másikat megváltoztatni, érted? És azon nem szabad gyötrődni, azt elhordozni kell. De mind ehhez lehet békességet, ha az Istennel való kapcsolatban megtörtént a megbékélés. Drága testvérem, ez a közösség és ez a békesség a tiéd lehet. Így léphetünk be Adventbe. A Messiás király uralma, hazahívó szeretete, pásztorolása és békessége a miénk lehet. Akkor is, ha még soha nem léptél be ebbe a kapcsolatba, akkor is, ha már vele vagy. Megújíthatod vele ezt, és kérheted, hogy Uram, valahogy ezt az atyával való megbékélést, ezt erősítsd és újítsd meg bennem, és ebből hadd áradjon békesség az életem különféle területeire. És közben, hogyha nem történik hirtelen, robbanásszerűen egy nagy változás, és innen a templomajtóból, vagy a templomból kilépve az ajtón nem áraszt el valami mennyei békesség, akkor nem veled van a baj. Mert lehet, hogy ez egy folyamat lesz, és lehet, hogy hosszú időn át nehéz dolgokat el kell hordoznod. De annak a bizonyossága, hogy alapvetően rendben vagy. Alapvetően jó helyen vagy. Ez a tiéd lehet. És ebben erősödhetsz meg ezen az estén. Látogasson meg bennünket a Szentlélek, és munkálja bennünk ennek a valóságát. Ámen.
Gyertek, emeljük fel a szívünket, és fohászkodjunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked az úrvacsoráért. Hálát adunk neked azért, mert részeltettél bennünket ebben a csodában. Hálát adunk neked azért, mert a kenyér és a bor által tapasztalhatjuk azt, hogy amennyire valóságos a kenyér és amennyire valóságos a bor, ami itt van most, annyira valóságosan törölted el, ami minden vétkünket, ami minden bűnünket, annyira valóságosan vetetted a hátad mögé, és annyira valóságos a te mennyei országod, a te királyságod, amiről ma is hallottunk, amiben hívsz és vársz minket. Köszönjük neked, Jézus, hogy itt vannak most ezek a jegyek velünk. És köszönjük, hogy ezek a jegyek mind arra mutatnak, hogy te otthon készítesz, a te atyád és a mi atyánk házában. Amen. És imádkozzunk együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.